Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni, utolsó előtti vasárnapra, igehirdetésül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, János apostol első levelében, a második fejezetben, a 24. verstől a 29-ig a következőképpen. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Reménység vasárnapja van. Az egyházi esztendő utolsó három vasárnapjának kiemelkedő szerepe van, hiszen az egyházi esztendő végén nem csak a liturgikus év lezárását ünnepeljük, hanem készülünk az adventre, várakozunk, és így a lezáráskor a liturgiában is, az igehirdetési igékben is előkerülnek a végidős dolgok. Az előző vasárnap jellege tehát az ítélet volt, a mostani reménység, és az utolsó vasárnapé pedig az örök élet lesz. Reménység vasárnapja van tehát. Íszes családi kriptákban, vagy névtelen sírokban, mindenütt, ahol a halál árnyékát látjuk, meg tapasztaljuk, valamilyen formában megtalálható az ősi, az örök, a mélységesen emberi reménység. Reménység, hogy a halállal még nincs vége. Még nem lehet vége az életnek. Nem lehet, ugyanis úgy érezzük, lelkünk azt kalapálja bennünk, a szívünk így ver, hogy nem lehet, hogy vége van ennek az egésznek. Kell, hogy legyen tovább. Minél inkább görbül életünk a sír felé, annál inkább a valószerűtlen valószerűvé válik. Akarjuk is, vágyunk is rá, reménykedünk is benne. Mert a lélek ilyen, van benne egy isteni rész. A lélek egészen tiltakozik az ellen, még ha fájdalmasan is meg kell tapasztalnunk a végességet szeretteink elvesztésében. Lelkünk tiltakozik az ellen, hogy megsemmisüljön. Tovább akar élni, mert a test az öregszik, de a lélek az nem. Sokszor felvetődik keresztény emberek ajkáról is a kérdés, miért engedte meg az Isten, hogy annyi vallás legyen, meg annyi válasz legyen az örök életre. Szédítő ez a válasz özön, amit az elmúlt évezredek a szellemfejlődésben kitermeltek. Bele is szédülnek sokan. Nos, le kell szögezni, Isten nem gondolatrendőr. Ő méltóságra hívta el az embert. És ebben a méltóságban nekünk szabadságunk van arra is, hogy azt mondjuk, hogy nem. Bennünk van a készség, meg a lehetőség, hogy Istenre azt mondjuk, nem. Nem kell lesz. A világ azt tükrözi, hogy nem akarja, nem kívánja az istenes törvényeket, mert úgy gondolja, hogy amit az Isten odaadott az embernek, formát, lehetőséget, mintát, az nem jó, azt javítani kell. Micsoda arrogancia ez az ember részéről, kijavítani azt, amit az Isten megteremtett szépnek és jónak. Gyermekeknek szoktam tanítani, konfirmációkor is, meg a gimnáziumban is, mivel hogy nagy divatja van a mai világban a tetoválásnak, meg a testékszereknek. Németországban a fiataloknak a 4/5-e, a 35 év alattiaknak a 4/5-e tetováltatta magát. A társadalomnak az 1/4-e valamilyen tetoválást visel, vagy valamilyen testékszert. Németországban 78 millióan laknak, élnek. Érdekes. Az is érdekes, hogy az ortodox zsidók nem temetik el azokat, akikkel tetoválás van. Az is érdekes, hogy az iszlámban azokat a foglyokat szokták először kivégezni, ha vannak ilyen szélsőségesek, akik vagy valamilyen tetoválást viselnek, vagy esetleg ilyen testékszereket. Miért? Azért, mert az ortodox zsidók is, meg az iszlámhívők is úgy gondolják, hogy a testet azt nem szabad az embernek úgymond szépítenie, kijavítania, korrigálnia. Kisebb orrot, kisebb fület, nagyobb mellett lehetne sorolni. Plasztikai sebészek jól meggazdagodnak belőle. Javítani azt, amit az Isten adott. Micsoda arrogancia. Igen, a világ az isteni rend ellenkezőjét tükrözi. Mert azt akarják elhitetni ebben a mostani világban, hogy ahogyan az állatvilágban helyes és jó, hogy a nagy hal megegye a kis halat, meg hogy pusztuljon a férgese, így kell, hogy legyen az ember világban is. Tényleg? Az ember is állat? Hadd hújjon a férgese? Hát persze, én éljem túl ezt az egész krízist, meg az enyém, a többi megpusztuljon. És hogyha én a többihez tartozom, és hogyha az én szerettem az, akinek el kell viselnie a hátrányt, a megkülönböztetést. Miért van az, hogy ilyen sok a válasz az örök életre? Talán azért, mert a véges nem tudja felfogni a végtelent. Mi evangélikusok a luteri teológiában azt mondjuk, hogy a véges mégis felfoghatja a végtelent. Persze a véges emberi értelem képtelen befogni a végtelen Istent. A filozófia is ezt mondja, meg a teológia is. A véges nem tudja befogni a végtelent. A luteri teológia mégis azt mondja, hogy de igen, a misztériumban, a titokban. Ezért van nálunk oltár. Mi evangélikusok azt valljuk, hogy amikor letérdelünk az oltárhoz, és amikor vesszük az ostját és a bort, az Jézus Krisztus valóságos teste és vére. Előtte közönséges ostja, utána közönséges bor, de akkor, amikor vesszük, akkor az Jézus Krisztus valóságos teste és vére a jel, a szeretet jele. Annak a jele, hogy Isten beteljesíti az ő ígéretét. Mert a hívő élet az nem más, mint Isten ígéretének a beteljesülése. A hívő élet nem más, mint élni Isten ígéretében. Nocsak, hát ennyi. Ígéret. Régi mondás az, hogy milyen ember az, vagy milyen cég az, amelyik még ígérni sem tud. Tegyük szívünkre a kezünket. Akarhat-e valaki többet az ígéretnél? Az Ószövetség is, meg az Újszövetség is az ember Istennel való kapcsolatát a házastársak kapcsolatához, férfi és nő kapcsolatához hasonlítja. Amikor valaki megígéri az oltár előtt azt, hogy élete végéig kitart mellette hűségesen, akkor az csak egy ígéret. Mégis lehet erre alapozni egy teljes életet. És milyen szép, milyen nagyszerű, milyen csodálatos, ha ez évtizedeken keresztül, egészen a halálig megvalósulhat. Igen, a hívő élet nem más, mint Isten ígéretében való élés. Élni az Isten ígéretében. Úgy szelíden, mert Isten szelíd. Nem kényszeríti ránk az ő gondolatait, az ő akaratát. A kereszt jele egyben Isten hűségének is a jele, a pecsétje. Isten örök hűségét semmilyen hatalom nem törheti meg, még a gonosz hatalma sem. Isten hűségét nem tudja elvonni, elhajlítani semmi. Mi magunk elhajolhatunk, mi magunk megtagadhatjuk az Istent, de Isten, ő soha nem lesz hűtlen, mert ő szeret. Isten a szeretet Istene. Aki szíve mélyén ezt valóban hiszi, az meg is teszi azt, amit az Isten kíván. Szeretetben él, ahogyan Augustinus mondja, szeress és tégy, amit akarsz. Nem kell nekünk más tenni, nem olyan bonyolult ez. Szeress és tégy, amit akarsz. És olyan jó ezt Isten hűségében megélni. Isten hűségében igenis élni jó, mert Isten hűsége a normalitás. Micsoda kiváltság, ha valaki az élet normalitásában tud élni. És micsoda csapás, ha valakinek abnormális az élete, és olyan életvezetési stratégiát követ, ami nem csak a kárhozatba, de önnön életének megromlásába is visz. Mert igazság csak egy van, a szeretet igazsága. Az Isten szeretet igazsága az, hogy megbocsátáson keresztül van újrakezdés. Az Isten szeretet igazsága az az, hogy aki rálép a Krisztus követők útjára, nos, az az ember, az kiteljesedhet. Lehet első úgy, hogy közben második. Sajnos a kereszténység története, történelme gyakran zsákutcába futott, és félreértették a krisztusi tanítást, a lélek igazságait, mert hogy ami lelki, azt a testire vonatkoztatták, ami meg testi elképzelés volt, azt meg a lelkiekre. Nagy baj van akkor, ha az emberi dolgokat kivetítjük oda, abba a világba, a lelki világba, az Isten világába, és azt hisszük, hogy ott is úgy van, ahogy itt lent. És micsoda törvényeskedés az, amikor a fenti perfektet akarjuk ide lehozni, ebbe a perfekció nélkülibe. Az igazság az, hogy zsidónak lehet születni. Kereszténynek nem. Kereszténnyé válhat az ember. És az igazság az, hogy az ember az igazságra újjá születik. Újjá kell születnünk az igazságra. Ennek az oka, hogy tudnélik, nem lehet kikerülni ezt a pontot, hogy az ember újjászülessen az igazságra, ennek az oka az ádámi természetünk. Mert a készség bennünk van arra, hogy nemet mondjunk. A kis gyermek is azt mondja először, hogy nem, és rázza a fejét. Könnyebb kimondani valamire azt, hogy nem, mint hogy igen. Könnyebb valamit nem megcsinálni, mint megcsinálni. Nos, az isteni kegyelem az az, amikor valaki tudja, hogy ez a helyes irány. Mert a kegyelem az nem elkeni, elmaszatolja életünk tintafoltjait még jobban, éppen ellenkezőleg rávilágít arra, hogy a megoldás az Istennél van. Na, ennek a felismerés öröme az, amit megtérésnek nevezhetünk. Ez az, ami felszabadít a jóra, a szépre, az alkotás mindennapi megélésére. Mindenhol. Életünk bonyolult kapcsolatrendszerében. János apostol leveléből van a mai igénk. Aki olvasta János evangéliumát, vagy János leveleit, nagyon jól tudja, hogy János szeret játszani a szavakkal, meg szereti az ellentétpárokat. Világosság, sötétség, szeretet, gyűlölet, sorolhatnám. Nos, ha jól értjük Jánosnak a nyelvezetét, akkor észrevesszük azt, hogy a világ az tulajdonképpen ilyen. Van benne egy pozitív pólus, meg egy negatív, és attól függ az életünk minősége, hogy mi hol is állunk. Tulajdonképpen a pozitív és a negatív pólus az mindig feszültséget is jelent. De ebben a feszültségben azért erő is van. És Istennek a kegyelme az, amikor ezt egyensúlyba tudjuk hozni. És akkor azt mondjuk, hogy harmóniában vagyunk. Harmóniában a teremtett világgal, harmóniában az Istennel, harmóniában nem különben önmagunkkal. Az ember nem képes maradéktalanul egyensúlyozni a két pólus között, de az Isten igen. Van, aki az egyensúlyt próbálja megtalálni úgy, hogy szabadon él. Milyen érdekes, Isten törvénye nélkül a szabadság szabadossággá válik. Nagyon szép gondolat a liberalizmus gondolata, hogy a gondolatok azok átlépik a határokat, de az a liberalizmus, amit most liberalizmusnak mondnak, az libertinizmus, a szabadosság, és ez valami egészen más. Az az ember, aki ráhagyatkozik az Istenre, az olyan, mint a szent ember. A szent ember, az istenes ember rá tud hagyatkozni az Istenre. Miért? Azért, mert számára az Isten, meg az Istenhez ragaszkodásnak a tudata sokkal fontosabb, mint a környezet. Vannak ilyen hétköznapi szentek, és amikor a világ elaljasul, amikor a világ megromlik, akkor a földből kinőnek a hétköznapi szentek. Farmernadrágban járnak, és egészen másképp szentülnek, de mégis szentek, mert az Istenéi. Sose értettem, miért van az a Szentírásban, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem. Miért engedi meg az Isten, hogy megsokasodjon a bűn, hogy aztán kegyelmet tudjon gyakorolni? Nem. Ahol elaljasul az ember, mert ahogy olvashatjuk a teremtéstörténetben, az ember ifjúkora óta a szívével küzd, és az ember szíve ifjúkora óta telve van gonoszsággal, ez csak idő kérdése, hogy mikor éri el azt a koncentrációt a világ, hogy tükröződik benne az istentelenség. Szóval amikor elaljasul a világ, akkor a kegyelem is megnövekszik, mert a szentek kinőnek a hétköznapokban, és azt mondják, hogy nem vagyok hajlandó másképpen élni, csak is istenesen, Istenhez tartozóan. Ha agyon csapnak 20 forintért az utcán, akkor is csak így vagyok hajlandó élni. Akkor sem mondok le arról, hogy én a szeretet útját járjam, hogy Krisztus követő legyek. Reménység vasárnapja van. Sok minden van az igényben, lehetne egy egész adventi sorozatot felépíteni rá. Igényben van egy fontos üzenet. Ez a megmaradás. Nálunk Békés megyében nem nagyon használták azt a szót, hogy érkezés. Volt nekem egy középiskolás szobatársam, több évet együtt töltöttünk, egy nagyon rendes fiú, aki a Duna-Tisza közéről érkezett. És tőle hallottam először ezt a szót, hogy nem volt érkezésem. Annyira megtetszett, hogy aztán én is elkezdtem használni. Nem volt érkezésem. Ez a nem volt érkezésem, ez azt jelenti, hogy nem volt időm rám. Nem érkeztem oda, hogy azt a bizonyos dolgot én megcselekedjem. Hányszor vagyunk úgy, hogy nincs érkezésünk az Istenhez. Az ige azt mondja, hogy benne maradtok meg. Nem csak az a kérdés, hogy van-e érkezésünk, van-e időnk arra, hogy találkozzunk az Istennel, mert most Uram Isten még nem, most van az életemben sokkal fontosabb is, mint a te ügyed, hanem az a kérdés, hogy megmaradunk-e. A keresztény ember tudja azt, hogy önmagáért nem maradhat meg. Csak akkor, ha Istenbe veti a reménységét. Reménység. Biztos láttunk már olyan nyakláncot, amin rajta van egy kis szívecske, meg egy kis kereszt, meg egy kis horgony. A keresztény szimbolikában a horgony az a reménységet jelenti. Egyik évfolyam társamnak a bátyja az hajómérnök volt, és elmondta azt, hogy egy hajón milyen kicsi tulajdonképpen a hajó ösztömegéhez képest maga a horgony, és mégis milyen stabilan megtartja az egész hajót. Így van ez a mi hitünkkel is. A mi horgonyunk az maga a Krisztus. Krisztus által a mennyei atyába vethetjük a hitünket. Ez a kicsinke horgony megtarthatja az egész életünket. Nekünk megtartó erő a horgony, a kereszt. Ebből táplálkozunk naponként, hogy aztán Istent jobban, teljesebben megismerhessük, hogy tudjuk cselekedni az ő igazságát, a szeretet igazságát. Úgy, ahogyan az oltár előtti igében hallhattuk. És ezt olyan természetességgel, mint ahogyan kérdezték a tanítványok, Uram, mikor tettük ezt, mikor tettük azt? Mert ez nem kényszer volt, nem izzadságszagú muszáj dolog, hanem belső elkötelezettség az Isten szeretete által. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te, aki személyválogatás nélkül és igazságosan ítélsz, tégy minket bölcsé, hogy megértsük az idők jeleit, és megbéküljünk veled és embertársainkkal, amíg időnk van, a Te kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.